Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Szeptember 28-a van, Szent Vencel vértanúnak a napja. Cseh származású, és cseh herceg, illetve uralkodó volt, de nagyon rövid ideig élt. 905-ben született, és 25-ben lett uralkodóvá, és 35-ben már meg is halt. Mégpedig az öccse miatt. A kereszténység úgy tűnik Csehországban igen nehezen kapott lábra. Ő már keresztény volt, nagyanyja nevelte őt keresztényé, Vencelt. Az öccse azonban vagy nem a nagyanyja nevelte, vagy nem fogott rajta, mert az meg éppenséggel, hogy eléggé elvetemült ember volt. És a cseh főurak is ezen a párton álltak. Amikor Vencel uralkodóvá lett, akkor támogatta az egyházat, sok templomot fölékesített, és maga is komolyan buzgón tartotta a vallásos életet. És ez sokaknak nem tetszett. A főurak fölbújtották Boleszlávot, az öccsét, hogy támadjon ellene, és az föl is használta azt az alkalmat, hogy Vencel az egyes egyházközségeket vagy templomokat meglátogatta az ünnepükön. Így jutott el oda, ahol Boleszláv lakott, Prágából odautazott, és részt vett a szentmisén, utána indult haza, de Boleszláv nagy lelkesen tartóztatta őt, hát minek mennél ilyen gyorsan haza, a szeretetet mímelte. Ott aludt Vencel, hajnalban pedig indult a zsolozsmákra, amikor harangoztak, hogy részt vegyen a templomban a zsolozsmán. Ekkor állt eléje Boleszláv, és miközben Vencel megköszönte a szívességét, talán mondhatnám, hogy nem várt szívességét és kedvességét, Vencel kardot rántott, rásújtott, Boleszláv nem halt ebbe a sújtásba bele, hanem birkózni kezdett az öccsével, le is dögönyözte őt a földre, csak hát jöttek Boleszlávnak az emberei, akik aztán végül is végeztek Vencellel. Ez a templom kapujában történt. Nem véletlen tehát, hogy a Szent Vencel székesegyház és a Vencel tér Prágának híres helye. Hát a Boleszlávot pedig legfeljebb csak Vencelen keresztül emlegetik manapság. Aztán később ugye tudjuk, hogy a magyarokat nagyban, lelkileg sokban segítő Szent Adalbert is kénytelen volt Prágából elmenekülni. Úgy látszik, hogy a felsőbb réteg egyáltalán nem változott az egy század alatt, így aztán a magyaroknál talált menedéket Szent Adalbert, és megbérmálta Szent István királyunkat, akivel jó barátságban volt, olyannyira, hogy miután vértanú lett a poroszok között, Szent István az esztergomi bazilikát Szent Adalbert vértanú tiszteletére szenteltette föl. Na, hát ennyit erről. Manapság is vannak családi viszályok, egyetnemértések és nagy széthúzások. A bevezető imádságunkkal ezeknek a megszüntetése, békés megszüntetéséért imádkozzunk, hogy a családokban nyugalom és béke legyen, és főképpen Isten tisztelet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Élő adásról van szó, úgyhogy majd később fogom mondani a telefonszámokat, amiket föl lehet használni, és kérjük is, hogy tessenek fölhasználni. Most ezenben előbb azonban beszéljünk arról, hogy mit hallhattunk a múlt hittanórán. A judaista vallásokról beszéltünk, és ezen belül pedig háromról. Ide tartoznak maguk az izraeliták, mi úgy mondjuk zsidók, aztán Jehova tanúi és a szombatosok. Mindhárom vallás az Ószövetségre épít. Hát az izraelitáknál ez számunkra magától értetődőnek tűnik, de meg kell vallanunk, hogy azóta elég sokat változott az izraelita vallás. A leglényegesebb változás, hogy manapság már nincs templomuk, ebből következik, hogy nincs áldozatuk sem. Mivel áldozatot sem tudnak bemutatni, úgy nagyjából papságra sincs szükségük, de a babiloni fogság után, ahol elvesztek ezek a családfák, nem is tudják biztosan visszavezetni magukat Lévi törzsére egyes családok, akik úgy gondolják, hogy ők maguk papi családból származnak, vagy papi családot alkotnak. Így aztán eléggé háttérbe szorul ez, civilek veszik át az irányítást a zsinagógai istentisztelet során. A Tórát sem tudják teljesen tartani, mert hiszen nincs áldozatuk, inkább valamiféle alkalmazott magyarázatokat fűznek a Tórához, és ebből alakult ki a Talmud. Megszűnt az egységes tanítás is. A zsidóság három része szakadt, hát ebből kettőről tudok itt Magyarországon is, lehet, hogy a harmadik is megvan. Az ortodox irányzat törekszik a hagyományok megőrzésére. Van a neológ irányzat, ami nagyban alkalmazkodik a környezethez. És van a kettő közötti liberális irányzat, ami hát tartja is a hagyományokat, ugyanakkor azért mégiscsak alkalmazkodni is akar a jelen helyzethez. Talán a legjobban az ünnepeket tartották meg az Ószövetségből, jó sok ünnepük van. Nagyobb tisztelettel vannak manapság már az angyalok iránt, a kárhozat pedig szerintük nem végleges állapot. Várják a messiást, aki majd egybegyűjti őket, tehát nem mint üdvözítőt várják, hanem mint egybegyűjtőt, mint nagyszerű uralkodót, aki megint fényessé teszi az izraeliták nevét. A Jehova tanúi, az kéne szépen egy új keletű szerzemény, méghozzá egy félreértés alapján, mert hiszen ilyen, hogy Jehova, ilyen nincsen. Isten neve Jahve, csak ezt a zsidók soha ki nem mondták nagy tiszteletből, hanem helyette Adonai úrnak nevezték az Úristent. Na most ugyanakkor tudatlanságból a tudva lévő az óhéberben csak mással hangzókat írnak le. A magánhangzókat ki kell találni. Na most újabban már ugyan mindenféle jelekkel jelzik a magánhangzókat is, és itt következett be a tévedés, hogy a Jahve mással hangzóihoz az Adonájnak a magánhangzóit pontozták oda, ebből lett aztán a Jehova az, aki nincs. Na mindegy. Szerintük Jehovának két fia van, az egyetlen, aki valóságos Isten, az az atya, de ugyanakkor nem csak szellemi, hanem anyagi létező is. Két fia van, Mihály és Lucifer, ez az utóbbi ott is lázadó, megalapította a sátán uralmát ebben a világban. Hát ebből következik, hogy a jehovisták nem nagyon szeretik a világi hatalmat, mert úgy gondolják, hogy az is a sátán alkotása. Hát ahol elég erőteljesek, ott kérem szépen konfliktusban is vannak a világi hatalommal. És ez vonatkozik magára a kultúrára is, tehát sem könyv, sem mozi, sem színház számukra nem elfogadható, legalábbis világi könyvekre. Ilyen módon tagadják a kultúrát is. Egy évben egyszer járulnak úrvacsorához. Prédikátor és misszionárius tisztség van náluk, akik apostolkodnak, az egyik 80, a másik meg 140 órát egy hónapban. Ezt magam is tapasztalom, mert hiszen a jópásztor kápolna előtti téren, a Kálvária téren hetente egyszer egy ilyen megafonnal, de valami fölvételről ott mindig predikációt sugároznak, nem nagy eredménnyel, tehát működnek Budapesten is. A szombatosok az középkori eredetű, magyar embertől származik, elismerik az Atya istenségét, Krisztus nagyszerű emberségét, de nem tartják Istennek, és várják a messiást. Bizonyos rítusokat is átvettek az Ószövetségből. Hát erről volt szó a múlt hittanórán. Most egyel tovább lépünk a nem keresztény vallásoknál, és a mohamedanizmusról fogok beszélni. Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak azt, hogy a Mária Rádióval lelkileg is, anyagilag is törődnek. Nem csak, hogy hallgatják a rádiót, hanem akár valami módon segítségére is vannak imádsággal, vagy éppenséggel adományaikkal. Az egyikre is, meg a másikra is nagy szükség van. Köszönjük az adományokat, mert ezáltal tudunk szólni, kap áramot a Mária Rádió, hogy aztán terjeszthesse az evangéliumot, és a hitbeli tudást el tudja mélyíteni. Köszönjük az imádságot, az pedig bennünk válik remélhetőleg hatékonyá, vagyis, hogy olyan dolgokat tudunk elmondani, ami a hallgatóknak lelki hasznára válik, és ugyanakkor épülnek is a Mária Rádió hallgatása által. Nem csak idő kitöltés lesz a hallgatás, hanem valóban lelki gyarapodás. Aki adományok ügyében szeretne érdeklődni, vagy bármi más műsorral kapcsolatosan, az szíveskedjék a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázni. Ha valakinek hittani, de hát ide erkölcs is tartozik, kérdése lenne, az engem megtalál 10 óra 35-ig a következő telefonszámon 061-374-0904-es. Azért mondom, hogy bizonyos mértékig erkölcsi is lehet a kérdés, mert hát a személyes erkölcsi kérdések azok a gyóntató székbe valók, nyilvánvaló. De hát ha valakinek problémája vagy kétsége van, szívesen megválaszolom. Na, akkor nézzük kérem szépen a mohamedanizmust. Iszlám, ami annyit jelent, hogy odaadás, alapítója Mohamed. Ő Krisztus után 570-ben Mekkában született, és 632-ben Medinában halt meg. Na hát a két fő város, szent város a mohamedanizmus számára. Korábban, Mohamed előtt a szemita népek arab csoportja politeizmusban élt, vagyis sokisten hitben. Ismerték és tisztelték a kánaáni él istent, Elohim, ugye a Szentírásban ez szerepel, vagyis az élnek egy többes száma az Elohim, így nevezték istent, ez tiszteletteljes többes szám volt, nem pedig a Szent Háromság tudása. Ők azonban az él vagy Elohimot átváltoztatták Allahra. Ő annyit jelent, hogy teremtő, könyörülő. Sok más istenséget is imádtak mellette. Talán mondhatjuk, hogy Allah volt a fő istenségük. Mohamed előttről van szó, és az arabokról. Kultuszuk fő helye Mekkában volt, a Kaába. A Kába kő, ahogyan mi szoktuk nevezni. Na egyébként ez a magyarba is átszüremkedett, mert ebből származik a köbözés. A Kábából. A Kába kő ugyanis az egy kockakő, fekete meteorit, illetve hát van benne más színű is, és manapság, ha tetszenek látni, főképpen amikor a Ramadán idején oda zarándokolnak a mohamedánok, akkor az ember egy hatalmas nagy követ lát, ami, vagy legalábbis alkotmányt lát, ez vászon fedése, a kábakőnek a sokkal kisebb. Na most ezen a vászon függönyön, talán mondhatom így, van egy bejárat, ahol be lehet jutni a kábakőhöz, ami egy keretbe foglalt fekete meteorit darab, és hát van benne más kisebb is mellé foglalva, és aki bejut oda, az nagy tisztelettel megcsókolja a Kába követ. Ma már annyira megkoptatták a mohamedánok, hogy az egész fejük beér, hogy meg tudják csókolni ezt a követ. Tehát nyilván azért egy nagyobb darab kő, de hát nem akkora, mint aminek mutatkozik ott a mecsetben. Egyébként ez a mecset, külön a mecsetnek ez a része el is van zárva, és csak a zarándoklatok idején lehet ide bejutni, egyébként pedig nem. No, kérem szépen, hát a Kába kő volt az a tisztelet, amit egyébként aztán átvett a Mohamed is, vagyis akár több isten hit, akár nem, azért ezt ő megtartotta a maga vallásában, amit ő maga alkotott. Úgy tartották, hogy ahol ez a kő van, ott épült először Ábrahám szentélye, és egy 5 méter magasságban volt ez a fekete meteorkő az igazi tisztelet tárgya. Hát ma már nem ilyen magas, 2 méter magasan van a kő, hogy el tudják érni, lépcsőn fölmennek és megcsókolják. Mohamed egyébként 6 éves korában jutott árvaságra, Nagybátyja mellett nevelkedett félig meddig, mert aztán elszegődött pásztornak. Amikor viszont nagyobb lett, akkor elkísérte a nagybátyját üzleti útjaira, vagyis világlátott ember lett belőle. 25 évesen házasodott meg, és egy 40 éves özvegyet vett feleségül, akitől 6 gyermeke született. 40 éves korában isteni elhívást érzett, és népét kimentse a politeizmus veszélyéből. Mekka közelében egy barlangba vonult vissza, mennyi keresztény vonás. Egy barlangba vonult vissza, és itt elmélkedett, víziói voltak, amelyben Gábor angyaltól kapott kinyilatkoztatást, ezt itt lediktálta, mert ő írni nem tudott, és ebből lett a Korán, ami magyarul annyit jelent, hogy olvasmány. A zsidókat jól ismerte, de a kereszténységről elég pontatlan ismeretei voltak. Az egyik zsidó rokona keresztény lett, és ő fordított le Mohamed számára néhány részletet az Új Szövetségből. Ilyen módon tehát a mohamedán vallás az innen is csipegetett, meg amonnan is csipegetett, ilyen módon tehát végül is, bár a Mohamedet nagyon érdekelte a két könyves vallás, az Ószövetség és az Új Szövetség vallása, de hát ő azért ezeket nem fogadta el, hanem egy harmadikat alkotott belőle, ez a mohamedanizmus. Na tehát csipegetett Ószövetségből és Új Szövetségből is, és mindezeket az arab szellemhez alakította. ami nehéz részeket kihagyta. Erre jellemző egyébként, hogy a Ramadán egy hónapos böjt a mohamedánoknál, ez azért úgy néz ki, hogy azért mégse igazi böjt, nappal nem szabad enni. De aztán, amikor már szürkület áll be, akkor viszont lehet pótolni az egész napi böjtölést jó vacsorákkal. Na hát szóval hasonlóképpen az Ószövetségből is, Új Szövetségből is szedegetett, de a nehéz dolgokat kihagyta belőlük. Úgy vélte, hogy Allah őt választotta ki prófétának. Mekkában a szegényeknek kezdett el prédikálni, megint egy keresztény vonás érdekes módon, ostorozta a gazdagokat, ezért aztán hát ott elég sok gazdag kereskedő élt, szépen elüldözték őt Mekkából, Medinába menekült, oda hívták meg őt. Ez 622. július 16-án történt, és ez a mohamedánok számára az időszámítás kezde, időmérés kezdete, vagyis ettől kezdve számolják az éveket. Medinában mecsetet építetett, és felesége itt halt meg, de új feleséget is vett, akkor még csak egyet, de végül is összesen 13 felesége volt, mivel, ahogyan mondta, kinyilatkoztatásban ezt neki Allah megengedte. Alattvalóinak azonban csak 4 feleséget volt szabad tartaniok. Megpróbálta megnyerni a zsidókat is a maga alkotott vallásnak, de ez sikertelen volt. Ezért már ettől kezdve nem Jeruzsálem felé fordulva imádkoztak, hanem Mekka felé fordulva, na mert ugye az eredeti arab vallásból megőrizte a Kaába kőnek a tiszteletét, és éppen ezért Mekka felé kellett fordulni az imádságban. Ez ma is így van. Azért nem vette semmibe azt, hogy őt elzavarták Mekkából, bosszút akart állni Mekkán, ezért többször is kifosztotta a mekkai karavánokat. Na hát ennek az lett az eredménye, hogy a mekkaiak viszont egy nagy csapatot állítottak össze, és küldtek Medinába, hogy elfogják a Mohamedet, és bosszút álljanak meg Medinán. Mohamed azonban sikerrel védte meg a várost, vizes árokkal véve körül, így aztán ez a nagy sereg dolga végezetlen tért az a elnézést. No, ez történt 630-ban. Béketárgyalások voltak közöttük, és a mekkaiak megígérték, hogy zarándoklatokban jöhet ő Mekkába, nem lesz semmi bántódása. Elég ravasz ember volt a Mohamed, mert ezt kihasználta, és 630-ban 10 000 zarándokot vezetett el Mekkába, akik nem zarándokolni mentek, hanem Mekkát elfoglalni. Így aztán valóban övé lett maga a Kaába kő is, megtisztította a különféle bálványképektől, az ellenségeit pedig kivégeztette. Hát így lett kérem szépen békesség közöttük. Ezek után már könnyen megnyerte az arab törzseket magának, tehát kezdett növekedni az új vallás. A zsidókat, keresztényeket ellenségnek tekintette, részben azért, mert nem fogadták el őt és az ő vallását, részben azért, mert hiszen tőlük, hogy úgy mondjam, vett át részeket, és hát ez valamennyire feszélyezhette, úgy látszik őt. Világuralmi terveket szőtt, miután látta vallása és az őt követők növekedését. Próbált Bizánccal is, meg Perzsiával is tárgyalni, de hát azok nem hódoltak be, és ezek után készülődött háborúra ellenük. Vérszemet kapott. A Bizánc elleni készülő háború közben halt meg, vagyis erre már nem került sor. Legalábbis ő alatta nem. mert utána következtek aztán a kalifák, helyettesek, akik viszont ezt a háborúskodást megvalósították, szinte alapelvük lett. Még annyit a Mohamedről. Egyes híresztelések azt tartották, hogy mennybe ment, de hát nem ment mennybe, mert Medinában megvan a sírja. Medinában van eltemetve. Ilyen módon tehát ez a híresztelés nem igaz. A magyar szerint ugye lebeg, mint Mohamed koporsója, de hát ez is egy feltételezés csak, de nem, nincs tárgyi alapja, hogy a Mohamed koporsója lebegne, az benne van a földben. A mohamedánok vezetését a kalifák vették át, és háborúra készülődtek. Először elfoglalták Jeruzsálemet, aztán Damaszkuszt 638-ban, majd Antióhiát is. A 7. században megszállták Perzsiát és Egyiptomot, a 8. már Damaszkusz lett a vallási központ. Eljutnak Indiáig és Kína határáig is, majd aztán Marokkót elfoglalva Gibraltárig. Hát aztán természetesen a magunk történelméből tudjuk, hogy Európába is betörtek, és egészen Bécset is veszélyeztették, tovább nem jutottak nyugatra. Ennek részben mi magyarok vagyunk a áldozatai is, meg hősei is, megállítottuk őket. Később pedig a bagdadi törökök veszik át közöttük a vezetést, majd 1453-ban Konstantinápoly elfoglalásával már ez lett az oszmán török birodalomnak a középpontja, és ekkor már Európára is rátámadnak. Buda visszafoglalásával után ettől kezdve egyre csökken a politikai hatalmuk, és visszaszorulnak úgy nagyjából majdnem az eredeti helyükre, de hát tehát keleten azért még igazán uralomon van a Mohamedán vallás. Na de hát mi ez a vallás? Tanítása az, hogy Allah az egyszemélyű Isten, tehát Szent Háromságot nem fogadják el, és Mohamed az ő prófétája. Ádám Éva bűnéről tudnak, de az nem szállt át az emberekre, tehát az áteredő bűn fogalmát nem ismerik, nem fogadják el. Az ember sorsa Isten kezében van, úgy, ahogy megvan előre írva, hát ez a fátum. Jézus, Mózes és Ábrahám is proféták, de náluk nagyobb a Mohamed. Az Úr Jézus csak látszólag halt meg szerintük a kereszten. Azt nem tudom, hogy utána mit csinált az Úr Jézus, vagy hol van, de úgy gondolják, hogy a világ végén újra eljön, és valóban meg fog igazán halni, és Medinában fogják eltemetni. Ekkor következik el az utolsó ítélet, Isten megítéli az emberiséget. A mohamedánok biztos, hogy a paradicsomba kerülnek, ahol különféle érzéki örömökben is lesz részük, tehát keveredik megint a lelki és a testi. Hát, kérem szépen, 13 feleség után ezen nem csodálkozhatunk. Napi 5-szöri ima a feladatuk, pénteken pedig a hétnek a megünneplése, mint nálunk a vasárnap, de a szombat a zsidóknál, ezért aztán ők választották a pénteket. Nincs állandó papságuk, de van állandó szegény adó, tehát a szegények megsegítésére szednek adót. A ramadán a böjti hónap, és egyszeri zarándoklat van előírva minden mohamedánnak a szent helyek valamelyikére. Hát törekednek eljutni Mekkába, és legalább napi ötből egy imádságot ott a Kábakő környezetében elmondani. Ez számukra valami különleges életszentségnek a forrása. Tilos náluk a bor, a szerencsejáték és a disznóhús. Na hát ennyit erről a vallásról, hogy aztán hogyan tudunk ellenállni ezeknek a terjedésének, ugye most itt a migráció révén egyre nagyobb erővel támadnak megint csak Európára főképpen. Hát azért azt kell mondanom, hogy éppen a migránsok mutatják meg, hogy a pénz, ahogyan megrontotta a kereszténységet, úgy tűnik, hogy meg fogja rontani a mohamedanizmust is, hiszen a migránsok nem szegények, hanem gazdagabbak akarnak lenni. Aki 5000 meg 10000 eurót tud fizetni veszélyért, csak azért, hogy eljuthasson Európába, annak a lelkében már ott fészkel a gazdagság vágya. És ahogyan a kereszténységet, úgy a mohamedanizmust is meg fogja ez rontani. Köszönöm szépen a figyelmet. Befejezésül Páli Szent Vince imádságát imádkozzuk el. Főképpen a különféle természeti csapások után ott élő nyomorultakért és vergődökért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szentlélek Úristen, világosítsd meg és erősítsd egyházi és világi vezetőinket, akikre rábíztuk sorsunkat. Különös oltalmadba ajánljuk Szentatyánkat, egyházad legfőbb pásztorát. Újítsd meg a fölszentelés kegyelmét püspökeink és papjaink lelkében. Támaszd sok férfi és asszony munkatársat, hogy az apostoli buzgóságtól átjárva szóval, tettel és példával Isten országának terjesztésén fáradozzanak, az erkölcsi rendért küzdjenek, és a lelkek üdvösségén buzgókodjanak. Szentlélek Úristen, serkensd ifjúságunkat komoly munkára és erkölcsi fegyelemre. Erősíts meg családjainkban a békét és a türelmet. Gyújts meg mindnyájunkban szeretetet tüzét, hogy embertársaink bajait, mint a saját bajunkat érezzük, és az irgalmasság tetteivel mindenhol segítsük, ahol csak tudunk. Amen. Szent István királyhoz is fohászkodjunk. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy, hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Még annyit hadd jegyezzek meg, hogy a kedves hallgatók adománya nélkül ez a műsor nem hangozhatott volna el. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Hírpercek.